question on jövök, mert kollégák, kedves barátaim, mert tulajdonképpen én is ilyen kimeneti követelményeknek fogok beszélni a Wittenbergi Egyetemen, nem biztos, hogy látunk majd, mert talán kapcsolódni kell. Ez egy ötlet tulajdonképpen mostanában a 17. század második felében foglalkozom, másfél éve görgettem ezt az ötletet. Magam előtt nagy lelkesen mondtam a Szabó Andrásnak, hogy jaj, de jó, mint találtam, és talán nem érdek fel a magyar eszmény történet szempontjából a következő gondolatkísérlet. A Sárközi Bálint, a Sárközi Dobdi Bálint életrajzának számukra elérhető adatai meglehetősen töredékesek. Nem találtam semmi új biográfiai adatot, ezek ismertek, ha máshonnan nem, akkor a Szabó András kiváló monográfiájából. 1586-87-ben Miskolcon rektor, 1587-ben iratkozik be a Wittenbergi Egyetemre, ahol a magyar cultusz is felveszi a tagjai közé. 1588. november 1-én már Heidelberg Egyetemén immatrikulál, így teológus hallgató, és 1591-ben jön haza, amit tudunk az életéről, az pusztán annyi, hogy Egerben szintén rektor, addig, amíg a török ellen foglalja a várost. A műveiről, amit tudunk, ismerünk három levelét Grünhaushoz, egyet vagy kettőt Wittenbergről és egyet Heidelbergről, most nem ugrik be, ír búcsúztató verset hazatérő hallgatóknak egyet, és azon kívül csak ezt az egy szónokat, tehát ismerjük, amiről beszélni szeretnék. Ugye a Cultus Ungaricus nem kell bemutatnom, ismerjük a Szabó András kiváló könyvét. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a magyar diákok fenntartanak egyfajta tulajdonképpen egy ilyen intézményt, ami nagyjából a diák önkormányzat és a önképzőkör között helyezhető el. Nagyon jól tudjuk, hogy teológiai és filozófiai témákat ilyen disputációszerűen újra vesznek, amit az egyetemi oktatás keretein belül hallgattak, azokat ezen kvázi önképzőkör, cirkusz keretein belül újra veszik. Jó? Viszont ami nagyon érdekes az az, hogy az 1580-as években, ami ennek a magyar diáktársaságnak hát intellektuálisan talán legjelentősebb korszaka, ekkor nem csak ezeket a disputációkat tartják meg, hanem szónoklatokat tartanak, tulajdonképpen önmaguk között előadásokat adnak elő. Ezeket ismerjük, gyorsan elmondom, tehát ezeknek a sorába illeszkedik bele a Sárközi Bálintnak a műve. Feltűnő, hogy egy kivétellel mindegyiket a Zacharias Karáfnak a nyomdája adja ki, az a Kvártó latinizált névvel, majd azt látjuk, hogy miért fontos. Egyetlen teológiai téma van, ez a Borégető Miklós, aki a Purgatórium témájában ostorozza a pápistákat. A többi tulajdonképpen szekuláris téma, az általános dicsérete az a pelegrinációnak, mint a Forgács Mihálytól, és utána a Pécsi Zsigmond, a Csibrád és Sárközi és a utolsó forgás szöveg, ezek filozófiai szövegek, különböző színvonalak, de egyik sem, tehát mindegyik jó, úgy tulajdonképpen ezt mondanám. Amit látunk, az az, hogy a Pécsi Zsigmond és a Forgács Mihály műve az egy ilyen erkölcs filozófiai mű, a Csibrádinál ott tulajdonképpen az antik történetírókban való jártasságát csillogtatja, és hogyha van egy kicsit többet olvasunk korai filozófiai szövegeket a 16-17. Századból, akkor ez a listám egyszerűen kiszúrja a szemünket a Sárközi Bálintnak a címe, ami tulajdonképpen úgy fordíthatnánk fel, hogy itt van a címlapja, a első alapelv elgondolásának módjáról szóló oráció, ugye, mégpedig az univerzum természete és diszpozíció, tehát valamikor ellendezése alapján. Tehát, hogy valami ilyesmiről van szó, mert ezek a dolgok, van egy univerzum, van egy alapelve, azt elgondoljuk, és annak a módjáról akar nekünk beszélni a Sárközi Bálint. Jó. Egy picit belemegyünk a szövegbe, itt össze, egy kis összegzés erejéig, és utána olvasunk a szövegből egy tíz sort, jó? Sárközmű egy teljes platonikus metafizikát tár elénk, a világ alapjelvére vonatkozó antik elképzelése kritikája után az ember természetfeletti hitre alakuló vallásosságát, az emberi természet megkülönböztető jegyeként tünteti fel. A világ első alapjelvére vonatkozó ismeret a természetes emberi megismerő képesség alapján tisztázható, jól lehet a keresztény kinyilatkoztatás miatt jelentős intellektuális előnyben vagyunk az antikvitáshoz képest. A világ rendezettsége feltételezi egy első ok létezését, ezt most nem mondom el, hogy hogyan gondolja. A felvezető passzusok után Sárközi alulról építkezik, a mű egyik legjobban sikerült része az anyagi test problémájának tárgyalása. Itt az anyagra minden formátummentes metafizikai végső pozícióként kerül bevezetésre, mely mint olyan észlelhetetlen, az érzéki tapasztalatunk mindig csak forma által szervezett anyagként előállt dolgokra vonatkozik. Az anyag a teljes priváció nélkülöz minden sajátosságot a létező hierarchiájában a legmesszebb esik a világ alapelméltől, így metafizikailag predikálhatatlan. Még azzal a képességgel sem rendelkezik, hogy immanens módon változást idézzen elő önmagában, vagy hogy tranzitív módon befolyásolva hatást gyakoroljon a rajta kívülálló dolgokra. Ez egy élet filozófiai nyelv. Itt most valahogy ezt szerettem volna érzékeltetni ezzel a kis parafrázissal, amit adom. A végtelenül kiterjedt, végtelen passzív lehetőség arra, hogy az individuális dolgok végtelen pluralitását fogadja be. Ahhoz, hogy egyetlen a világban dolgokról beszéljünk, hogy itt kauzális viszonyok helyenek fent, hogy az anyag egyáltalán mozoghasson, az anyag spirituális entitásokra szorul. Ezen intelligibilis spirituális formák, hogy ideák megfelelnek az anyagban a világon fennálló rendért, a világ szépségéért. Spirituális entitások magasabb rendűek a világban tapasztalt összetett materiális létezőknél. Ez utóbbiak spirituális entitások lenyomatai vagy árnyékai, a világ végtelen pluralitásának gazdagságában a spirituális létezők fejeződnek ki, az összetett materiális entitások, a spirituális létezők fénynek árnyékai. Bármennyire is ellentétes egymással a fény és az árnyék, ugye bármennyire is elhervad a fény az árnyékképben, ahogy fogalmaz, az árnyékon kívül elsajátítható a fény, az a spirituális entitás, amelyek egyébként kivonják magukat a tapasztalatból. Az emberi megismerő képesség magasra törő lehetőségét így jellemzi Sárközi. Nem tettem ki diára a saját fordításomban, felolvasom. Továbbá az isteni szépség és fénysugara minél inkább eltávolodik a forrástól, minél inkább kiterjed az egységből a végtelen pluralitássá növekedő sokasságban, annál távolabb kerül az igazságtól és a jóságtól. Ez azt eredményezi, hogy már nem csak a fény, hanem a szubjektum elve miatt a fény árnyékát is meg lehet nevezni, vagyis azt, hogy megértjük az árnyék nyomot valamelyikét a fényben, vagy megfordítva a fény nyomát a sötétségben. Idézet vége. Nem követjük tovább Sárközi platonikus szárnyalását a minden spirituális entitás felett álló abszolútumhoz. Így nem tartom magamat a címemhez, mert nem a világáról fogok beszélni végül is, hanem valami másról. Én ezt mindjárt látom. Jó. Na most mindesetre erről az abszolútum, erről a világáról azt állítja a Corpus Hermeticum második részéhez kapcsolódva, hogy minden létező felett áll. Sárközi forrásaira szeretném fölhívni a figyelmet, alapos forráskritikai térkép elkészítése. Ilyen is világos, hogy az oráció fő vonatkoztatási pontjai egyrészt a Corpus Hermeticum, és másfelől Plotinosz, a második századi neoplatonikus filozófus filozófiája. A reneszánsz platonizmus és a reneszánsz hermetikus tradíció sokféle konfigurációban jelent a 16. században. A két eredetileg is egymásba fonódó tradíciónak van egy olyan konstelláció, mely jelentős hatás gyakorlatilag Sárközire. És ezt be tudnám mutatni könnyen és egyszerűen szövegnek, de válaszok a minél nehezebb utat. Sárközi bármint orációja közben kinéz a Forgács Mihályékra, és felteszi nekik a következő kérdést. Minden felteszítés nélkül egyébként, de nem. Vagy talán tagadják, és akkor őt fordítanám a... Vagy hát tagadjátok, hogy a világegyetemben lehet üresség, vagy vákuum, vagy hogy a világegyetem az ürességben in vákuum van. Mivel a végtelen semmit sem vagy magánkívül, hanem mindent betölt, ezért a legkevésbé sem kételkedem benne, hogy valami ilyesmire gondoltak. Mivel pedig ez a határtalan immenzum, test, Trismegisztus szavaival jelve, nem létezhet egy másik testen belül, mert akkor feltételezzük el egy harmadikat, negyediket és így tovább a végtelenségig, ezért alig lehet bármi érvel tagadni, hogy valami spirituális elegű dologban, vagyis egy szellemben az a Szabó Ádám barátom megoldása elmében, így is folytatnánk a mentét. Oké? Létezik. Jó. Egy szellemben tehát, ami sokféleképpen változtat és mozgat mindent, idézett végén. A részletben sok minden nem világos. Sárközi kiinduló tézissel egyfajta költői kérdésként arra irányul, hogy Szombathatán, mint arra irányulna, Szombathatának hallgatói nem tagadhatják sem azt, hogy az univerzumban van valami, amit vákumnak nevezünk, sem azt, hogy az univerzum a vákumban létezik. Következő módon az ellentétes tézis melletti vélekedés egy lehetséges érve a világ teljes kitöltöttségét állítja, végtelen minden tárthat nem maradhat semmi üresen. Ugye vegyük észre, hogy a kijelentés implicite magába foglalja a világ térbeli végtelenségének tézisét, erre mondjuk még 15 ilyen mondatot tudok mondani. Jó, a szövegben. A részlet retorikája még mindig azt sugallja, hogy Sárközi nem fogadja el azt, hogy a végtelen minden tárható volt amellett ne állhatnak fenn a vákuum létezésének koncepciója, vagyis az az elmélet, hogy az univerzum a vákuumban létezik. A gondolatmenet minden átvezetés nélkül új irányt vesz, a hatalmas határtalan immenzum testi világot nem, nem határolhatja újabb test, mert abban a határoló testek végtelen regresszusa adódnak. A Hermész Trismegisztuszra történő hivatkozás a Corpus Hermeticum második dialógusának elejére vonatkozik, parafrázis. Az eredeti szöveg ugyanis azt mondja, hogy oly nagynak kell lenni a világnak, a kozmosz mozgását lehetővé tévő helynek, hogy a nagyságát egy természetének a világ természetével való ellentétességét implikálja. Ezért a testetlen természetű a hely, ami testetlen, az pedig Isten. Ez a Corpus Hermeticum második dialógusának a felvezető gondolatmenete. Sárközi hivatkozása az első lépcsőre vonatkozik, nem haladható meg a világ végtelensége valamiféle határáltal. Jó, hanem valamiféle ugye spirituális elmeszerű entitásba kell, hogy foglalhatasson. Ráadásul a végtelen regresszus érve hiányzik. Jó. A Corpus Hermeticum második dialógusának felvezető passzusát, 17 sora a Modern Manifesto Zsír kiadásban, nem tartalmazza sem a Piccinó fordítás, sem a Türnőféle kiadás Párizs 1554. A szövegrészlet egy Stobaios testimónium, és a filológiai részletekkel nem mutatom a tisztelt hallgatóságot, a Sárközi feltehetőleg valami 16. századi Stobaios kiadás alapján hivatkozva a Corpus Hermeticum helyére. Borzasztóan kétségbe este írtam a Hangos Endrének, hogy mondja meg, hogy ezzel mi a helyzet, ugye ő fordította most. És azt mondta nekem, hogy 1591-ben a Patrizi féle kiadás már benne van, igaz, hogy nem a második, hanem a 9. dialógus, de ott már be van illesztve a Stobaios részlet a magában, meg a helyben. Jó, sok mindent kihagyok. Mi lehetett Sárközi intellektuális indítéka arra, hogy a vákuum problémájával vezessek azt a gondolatmenetet, mely végül is a reneszánsz hermetikus platonizmus következtetéseihez jut el úgy elméleti, mint nem részletezett történeti szempontból. Jó, tudunk el, hogy a dialógusban jön a vákuum probléma, akkor a második részben a Corpus Hermeticumban is szépen megmondja neki. Börstein felejtsd el, hogy van vákuum, nincs. Oké, tehát ott abszolút. Ugye, nagyon fontos, hogy ezt nem mondom most, nem majd mindjárt mondani fogom, ugye a Hodor vákuum, tehát nyilván Arisztotelész is azt gondolta, hogy nincs ilyen vákuum. Tehát ez egy kicsit kezd bonyolulni ez a dolgot, tehát én nem értem én ezt a szöveget. Jó, és akkor szerintem a megoldás az lesz. Ugye Bruno 48-ban születik Nápoly melletti Nóla helyiségben, domokosok noviciátusába jár Nápolyba, papái szentelik, Rómában tartózkodik, 1576-ban elhagyja Itáliát, sok vád éri az ő tevékenységét. Most nem részletezem. rengeteget utazik, Párizsban tartózkodik, majd Londonban, London 1585-1587, itt írja meg azokat a olasz nyelvű dialógusait, amit tulajdonképpen a leghíresebb dialógusai, és amiket magyar nyelven is olvashatunk a Két pár párbeszéd című modern fordítás kötetben. Ezeket Velencei Árimpresszumból adja ki, később, ha más nem, nem a inkvizíciós aktákból világos, hogy ezek londoni nyomtatványok. Visszamegy Párizsba, nagy Arisztotelész kritika vitatkozik a Collège de Cambrai-ban sok professzorral, itt az Arisztotelész kritikának a korszaka ez. És ezzel és utána Németországba megy, licenciátust filozófiai előadásokat a Wittenbergi Egyetemen kap, mégpedig 1586-ban őszén, és másfél évet marad, 1588 március 8-ára datálódik a híres Horatio valedictoriája, tehát a letöszönő szónoklata. És akkor nyilván a életrajzot ki tudjuk futtatni, 1591-2 körül mégiscsak visszatér Itáliába, amit mint tudjuk a Forgács Mihály levelezésből, hogy nem kellett volna neki, mert ennek a részleteit nem mondom, mert letartóztatja az inkvizíció Róma, és hát 1600. február 17-ének az eseményét talán mindenki számára ismertek. Viszont van egy Wittenbergi korszak. A Wittenbergi korszak mit csinál Giordano Bruno Wittenbergben? Egyrészt vannak nyomtatványok, ezek nem a technikai, illetve művek. Amire fölhívnám a pillanat, az a harmadik nyomtatvány, a Camera Censis Sacrotismus. A Camera Censis az azt jelenti, hogy a Collège de Cambrai-ban folytatott Arisztotelész kritikának az anyaga. Bizonyos dolgok megjelentek Párizsban, itt adják ki a Krátó nyomdánál, adják ki 1588-ban ezt az Arisztotelész kritikát, jó? Nagyon sok mindenki, tehát jó, tudjuk, hogy oktat, és rengeteget dolgozik. Még az 1990-es években is kerültek elő Prágába egyébként Bruno kéziratok, amik fontosak a Wittenbergi korszakra vonatkozóan, tehát a fizika kommentárt, és látjuk itt ezeket a műveket. Tehát az Arisztotelész kritika és a Rólizmus itt, és az Arisztotelész kritikán keresztül jön be a harmadik vonatkoztatási koordináta tengelyi a kopernikanizmus a képben, mondom már, rendben. Van egy nagyon hosszú elképzelésem arról, hogy mi a helyzet a londoni művekben a vákum problémával, de azt nem mondom, hanem nézzük a Wittenbergi kiadvány, Arisztotelész kritika, Arisztotelész második könyvének a vákumról szóló részeinek a fejtegetéseinek a kommentárja. Ugye nagyjából azt kell tudni, hogy Arisztotelész azt mondta, hogy van olyan, hogy fizikai test, fizikai testnek van egy felszíne, és az a felszín határolja, ez mondja meg azt, hogy hol van ez a test. Ennek a helyét, a terét. Nincsen. Tehát elő van egy fizikai test, nincs fizikai test, akkor nincs tér. Nincs intenciónk, hogy van egy ilyen abstrakt tér, amiben vannak dolgok benne. Ez nem létezik Arisztotelész számára. Arisztotelész számára mindig elsődleges filozófiai szempontból lévő szubstancia, és utána meg tudjuk mondani, hogy hol van az, hogy tér. De olyan nincsen, hogy önmagában vett tér, ez számára paradoxon. Jó. Felolvasok egy részletet. Nem tételezünk fel, tehát ez Giordano Bruno. Olyan üres teret, melyben nem létezik semmi aktuális, hanem olyan teret tételezünk, mely szükségszerűen egyszer az egyik, máskor a másik teret tartalmazza, és amelyet elsősorban a levegő tölt ki. Számukat tér végtelen, és az semmi, vagyis nem létező, amiben semmi sincsen. Ennél fogva úgy definiáljuk a vákumot, mint olyan teret, határ, melyben a testek fennállnak, és a legkevésbé sem úgy, mint amiben nem létezik semmi. Ugye ez volt a régi vákum fogalom. Tulajdonképpen, miről van szó? Arra a Bruno azt mondja, hogy a vákumot az tulajdonképpen nem más, mint. Most én nagyon leegyszerűsítem, mint amit a Newton térnek hív. Oké? Az a vákum. A Bruno számára abban a szempontból nem Newtoni János, hogy teljesen ki van töltve anyagra. Jó? Az viszont már egy neoplatonista, mert a fizikai spekuláció miért van kitöltve teljesen anyaggal. De van ilyen vákum, csak nincs üresen. A tér az mindig ki van töltve, de valaminek ki kell töltve lenni ahhoz, hogy a világ egyáltalában fennálljon. Ez egy végtelen tér. és azt ki van tört anyagra. Ez az a vákum, azt gondolom, ami megmagyarázva, hogy miért az a vákumra szóló, vákumról szóló kérdéssel vezetik fel a sárközi az előző gondolatmenetet. Oké? Jó. Na, ez ott a nehezebbik út. A könnyebbik út az az lett volna, hogy bemutatom azt, hogy itt szó szerinti átvételek vannak Jordan O'Rourke-ban. 1582-es párizsi előadásaiból. Ez Proximus. Látjuk szeptember Radibus Constare interesszit Proximus. Proximus úgy gondolta, hogy 7 lépcső. Tehát tartalmaz az a skála, ugye, ami felemelkedünk az első elfhez. Jó. Ez ugye a sárközi. Ott van egy zárójeles megjegyzés, azon kívül ez szó szerint idézett. Az nagyon érdekes, hogy ugye ez Proximus, persze Proximus, akinél diffúzabb a szöveg, megnézzük a Ficinót, teljesen világos, hogy nem a Ficino forrása a lélekasztenzusról szóló Proximus-i tanítás átvételének. Jó? Tehát, hogy ez nem a Ficinót használja. És akkor itt tulajdonképpen nem olvasom fel ezeket. Ez mind parafrázis, hogy egyébként a Bruno Marie esetre a latinjának egy ilyen szép kikerekítése. Az azt jelenti, hogy hány perc?
Nulla.
Akkor összegzek egy nagyon keveset, jó? A hermetikus hagyomány Wittenbergi jelenlétéhez nem kell Bruno Laskai Csókás Péter de Homine című műve, aminek ugye az egyik mikója az a latin nyelvű Aspétius traktátusból származik. Sarkozolációnak a hermetikus hagyományhoz való viszonyát döntően befolyásolja az a felfogás, melynek mentén Bruno Deundis Ideali címűre visszanyúl a tradícióhoz. Akár elfogadjuk mindazt, amit a Francis Yates híres monográfiájában kifejt, akár a számos kritikus átkapcsolódó két szóval beállítása megkérdőjelezhetetlennek bizonyul, hiszen Bruno álláspontja döntően különbözik Ficino keresztény hermetizmusától. Ez szó sincs arra, amit a Ficino csinál, hogy ott akkor még valahogy az Ágoston, meg a Szent Tamást is összevegyük, ahogy a teológiai platonikában látjuk. Nincs. Semmi. Ami van, az Plotinos, Dionysos Areopagita, hermetikus tradíció. És ez kimondatlan Bruno, meg önmagát levédve egy-két Arisztotelész hivatkozásra széljegyzettem, de az tényleg semmi köze a szöveghez. Oké? A másik dolog pedig ugye az, szóval, hogy miért van nagyon sok munka ezzel, és miért nem... Ja, az a nagyon furcsa, hogy itt ez a Bruno-nak a kollégi korszakára azt mondja, ez egy plotinizáló korszak. A Deundis Ideálum, ami egy ilyen neotechnikai műanyag, van egy metafizikai bevezetés, az teljesen Plotinos alapján áll. És azt is látjuk, hogy a sárközi teljesen Plotinos alapján áll. A nagy kérdés az, hogy ezt hogyan csinálja. Tehát, hogy a Bruno-ból elő tudjuk el azt venni, hogy a korai Bruno-nak a plotinizáció, a plotinizáló szövegei azok, amik itt forrásként vesznek, vagy egyrészt egyszerűen Plotinoszt olvas. És itt az a nagyon-nagyon problematikus, hogy más a terminológia, mint a Ficino által lefordított Plotinosznál. Tehát ugye viszont a Bruno-nál még nem találtam meg mindent. Tehát egy elég problémás dolog, hogy merre fog ez kifutni. Tehát egész egyszerűen a sárközi tényleg azt csinálja, mint a Bruno, csak saját maga, hogy a Plotinoszt valahogy megcsinálja magának. Vagy pedig a Bruno olyan előadás jegyzetei alapján dolgozik, amit nem állam fel rendelkezésünkre, hogy nekem kell egy kicsit többet olvasnom még. Köszönöm szépen!